mennyit gürcöltek, izzadtak, hogy begyűjtsék a szénát. Fáradozásuknak azonban meglett a gyümölcse, mert a betakarítás még jobban sikerült, mint ahogy remélték. Néha kemény volt a munka. A szerszámokat emberek és nem állatok számára tervezték, és nagyon hátrányos volt, hogy az állatok közül egyik sem tudott olyan szerszámot használni, amelyhez a hátsó lábára kellett volna állnia. De a disznók olyan okosak voltak, hogy minden nehézséget le tudtak győzni. Ami a lovakat illeti, ők a rét minden zsebkendőnyi darabkáját ismerték, sokkal jobban értettek a kaszáláshoz meg a gerebjézéshez, mint Jones emberei. A disznók maguk nem dolgoztak, csak irányították és ellenőrizték a többieket. Felsőbbrendű tudásokból természetesen következett, hogy magukra vállalják a vezetést. Bandi és Rózsi befogták magukat a fűkassa vagy a fogatolt rendsodró elé, zablára meg gyeplőre persze már nem volt szükség, és fáradhatatlanul jártak körbe-körbe a mezőn, miközben egy disznó ott baktatott mögöttük, és oda-oda kiabált nekik, gyia, elvtárs, vagy hűha, elvtárs, ahogy a szükség kívánta. A széna forgatásából és begyűjtéséből pedig minden állat kivette a részét, a leggyengébbek is. Még a kacsák és a tyúkok is ide-oda szaladgáltak a napsütésben, apró kis szénacsokrokat cipelve a csőrükben. Végül két nappal hamarabb fejezték be a kaszálás, mint Jones meg a béresei szokták. Ráadásul ez volt a legdúsabb termés, melyet a tanya valaha látott. Semmi nem ment veszendőbe. Az éles szemű kacsák és tyúkok összeszedték az utolsó szálat is, és a tanya egyetlen állata sem lopott el, még egy harapásnyit sem. Egész nyáron ment a tanyán a munka, mint az óramű. Az állatok el sem tudták volna képzelni, hogy ilyen boldogok lehetnek. Minden falat ételt valódi gyönyörűségnek éreztek most, amikor valóban az ő ételük volt, maguk termelték meg maguknak, és nem egy fukar gazda kegyéből kapták. Mióta a haszontalan, élősködő emberek eltűntek, mindenkinek több ennivaló jutott. Több lett a szabad idejük is, pedig tapasztalatlanok voltak. Sok nehézséggel küzdöttek meg, például később nyáron, amikor a gabonát aratták. A régi módszerrel kellett nyomtatniuk, a pejvát pedig a lélegzetükkel kellett kifújniuk belőle, mivel a tanyának nem volt cséplőgépe. De a disznók okossága és Bandi félelmetes izmai mindent megoldottak. Bandit mindenki csodálta. Keményen dolgozott már Jones idejében is, de most, mintha három ló helyet hajtott volna. Voltak napok, amikor mintha a tanya minden munkája az ő hatalmas vállaira nehezedett volna. Reggeltől estig húzta, vonta, mindig ott, ahol a legnehezebb volt a munka. Megbeszélt az egyik kakassal, hogy minden reggel fél órával korábban ébresze fel, mint a többieket, és még a rendes napi munka előtt önként elvégzett valami munkát, ami éppen a legszükségesebbnek látszott. Minden problémára, minden kudarcra ez volt a válasza, majd még keményebben dolgozom. Ez lett a személyes jelszava. De mindenki képességei szerint dolgozott. A tyúkok és kacsák például 5 vék a gabonát mentettek meg az aratásnál, fölcsipegetve az elhullott magvakat. Senki sem lopott. Senki sem morgott a fejadagja miatt. Az a civakodás, marakodás és féltékenység, ami a régi időkben hozzátartozott életük mindennapjaihoz, szinte teljesen megszűnt. Senki nem lógott, azaz, hogy majdnem senki. Igaz, ami igaz, Molly nem szívesen kelt fel reggelente, és szerette korábban abbahagyni a munkát azzal az ürüggyel, hogy kő ment a patájába. A macska is elég furcsán viselkedett. Hamarosan észrevették, hogy amikor dolgozni kell, a macskát sose lehet megtalálni. Órákra eltűnt, aztán csak az étkezések idején került elő, vagy este, amikor már véget ért a munka. De mindig olyan remek kifogásokat talált, és olyan szeretetre méltóan dorombolt, hogy senki sem kételkedhetett jó szándékában. Öreg Benjamin, a szamár szinte semmit sem változott a forradalom óta. Ugyanazzal a csökönyös lassúsággal végezte munkáját, mint Jones idejében. Soha sem lógott, önkéntes munkára sem jelentkezett. A forradalomról és eredményeiről nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani. Ha megkérdezték, boldogabb-e, mióta Jones elment, csak annyit szokott mondani. A szamarak sokáig élnek. Egyikőtök sem látott még soha döglött szamarat. A többieknek be kellett érniük ezzel a talányos válasszal. Vasárnap nem dolgoztak. Egy órával később reggeliztek, mint máskor, reggeli után pedig ünnepélyes szertartásra került sor, amelyet kivétel nélkül minden héten megtartottak. Először jött a zászló felvonás. Hugo jó a szerszám kamrában rábukkant Mrs. Jones egyik ócska zöld abroszára, és fehér festékkel egy patát, meg egy szarvat pingált rá. Ezt a zászlót húzták fel a tanya kertjében minden vasárnap reggel a zászlórúdra. A zászló azért zöld, magyarázta Hugo jó, mert Anglia zöld mezőit jelképezi, a pata és a szarv pedig az eljövendő állatok köztársaságát, amely akkor jön majd létre, ha az emberi fajt véglegesen megdöntötték. A zászlófelvonás után az állatok bevonultak a nagy pajtába, az úgynevezett nagy gyűlésre. Itt tervezték meg a következő hét munkáját, és határozati javaslatokat terjesztettek elő, és vitattak meg. A határozatokat mindig a disznók terjesztették elő. Azt a többi állat is megértette, hogyan kell szavazni, de soha eszükbe se jutott volna a javaslatokat kigondolni. A vitákban mindig Hógolyó és Napóleon voltak a legaktívabbak. De észre lehetett venni, hogy sohasem értenek egyet. Bármilyen javaslattal állt elő az egyik, számítani lehetett rá, hogy a másik ellenezni fogja. Amikor elhatározták, a dolog ellen önmagában senkinek sem lehetett kifogása, hogy a gyümölcsös mögött egy kis karámot kell kihasítani pihenőhelyül azoknak az állatoknak, akik már nem tudnak dolgozni, még akkor is viharos vita tört ki köztük az egyes állatfajok igazságos nyugdíjkorhatáráról. A nagy gyűlés mindig az angolhon állatai éneklésével végződött, aztán a délutánt a pihenésnek szentelték. A disznók kisajátították a szerszámos kamrát, ott rendezték be főhadiszállásukat. Esténként ott tanulmányozták a kovácsmesterséget, az ácsmunkát és a többi szükséges mesterséget azokból a könyvekből, amelyeket a tanyaházból hoztak ki. Hógolyó ezen felül szorgosan szervezte a többi állatból az úgynevezett állatbizottságokat. Ebben a munkában fáradhatatlan volt. A tyúkok számára megalakította a tojástermelési bizottságot. A teheneket a tiszta farok ligába tömörítette, megszervezte a vadelvtársak átnevelési bizottságát, melynek célja a patkányok és a nyulak megszelidítése volt, a juhok fehérebb gyapjúért mozgalmát, és számos különféle más bizottságot alakított, azon felül írást és olvasást oktató tanfolyamokat indított. Nagyjában és egészében mindezek kudarcot vallottak. Az a kísérlet például, hogy megszelidítsék a vadállatokat, szinte mindjárt az elején befulladt, mert azok továbbra is úgy viselkedtek, mint addig, és csak kihasználták, ha bőkezűen bántak velük. A macska az átnevelési bizottságba lépett be, és néhány napig buzgón tevékenykedett benne. Egy szép napon látták például, hogy a tetőn ül, és előadást tart néhány verébnek, amelyeket éppen nem tudott elkapni. Azt magyarázta nekik, hogy az állatok most már mind elvtársak, és ha valamelyik verébnek kedve van rá, nyugodtan rászállhat a mancsára. A verebek azonban tartották a távolságot. Az írás és olvasás tanfolyamok azonban nagy sikert arattak. Őszre a tanya majd minden állata bizonyos fokig írástudóvá vált. Ami a disznókat illeti, ők már tökéletesen tudtak írni-olvasni. Olvasni a kutyák is elég jól megtanultak, de nem érdekelte őket más olvasni való, csak a hét parancsolat. Malvin, a kecske, valamivel jobban olvasott, mint a kutyák. Esténként néha fel is olvasott a többieknek a szemétdombon talált újságpapírfoszlányokból. Benjamin épp úgy tudott olvasni, mint akármelyik disznó, de sohasem használta a tudományát. Kijelentette, hogy amennyire ő tudja, semmi sincs, amit érdemes volna elolvasni. Rózsi megtanulta az egész ABC-t, de nem tudta a betűket összeolvasni. Bandi nem tudott túljutni a D betűn. Hatalmas patájával kirajzolta a porba az A, B, C, D betűket, aztán csak állt, hátra csapott fülekkel, és bámulta őket. Néha megrázta az üstökét, és minden erejét összeszedve próbált visszaemlékezni, hogy mi következik utánuk, de ez sohasem sikerült neki. Többször megtanulta az E, F, G és H betűket is, de amikor már tudta őket, mindig rájött, hogy közben elfelejtett az A, B, C és D betűt. Végül elhatározta, hogy beéri az első 4 betűvel, de ezeket aztán egyszer-kétszer minden nap leírta, hogy felfrissítse emlékezetét. Molly azokon a betűkön kívül, amelyekből a neve állt, semmit sem volt hajlandó megtanulni. Ezeket viszont csinosan kirakta gajdarabkákból, feldíszítette egy-két szál virággal, aztán elragadtatva körülsétálta a művét. A tanya többi állata közül egyik sem jutott tovább az O betűnél. Az is kiderült, hogy a butább állatok, például a tyúkok, kacsák és juhok, képtelenek megtanulni a 7 parancsolatot. Hógolyó sok fejtörés után kijelentette, hogy a 7 parancsolat lényegét gyakorlatilag egyetlen sarkigazságba lehet sűríteni. 4 láb jó, 2 láb rossz. Azt mondta, ez magában foglalja az állatizmus elvének lényegét. Aki ezt a maga teljességében felfogja, az mentes marad minden emberi befolyástól. A madarak eleinte tiltakoztak, mivel úgy érezték, hogy nekik is 2 lábuk van, de Hógolyó bebizonyította nekik, hogy tévednek. A madár szárnya, elvtársai, mozgásszerv, nem pedig manipulációs eszköz, jelentette ki. Ezért hát lábnak kell tekinteni. Az ember megkülönböztető jegye a kéz, az az eszköz, amelyek gazságait végrehajtja. A madarak nem értették Hógolyó magas röptű kifejezéseit, de elfogadták a magyarázatot, és valamennyi egyszerű állat nekiveselkedett betéve megtanulni az új sarkigazságot. A pajta hátsó falára, a 7 parancsolat fölé még nagyobb fehér betűkkel felírták, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz. Mikor már kívülről tudták, a juhok nagyon megszerették ezt a sarkigasságot, és a réten heverészve gyakran elkezdték kórusban bégetni. 4 láb jó, 2 láb rossz, 4 láb jó, 2 láb rossz. Órákig bégették. Soha nem mondtak rá. Napóleont nem érdekelték Hógolyó bizottságai. Ő az ifjúság nevelését fontosabbnak tartotta, mint bármit, amit azokért lehet tenni, akik már felnőttek. Nem sokkal aratás után Zsuzsi és Kolomb történetesen egyszerre kölykeztek meg, és összesen 9 erős kutyakölyköt hoztak a világra. Mihelyt elválasztották őket, Napóleon elvette a kölyköket az anyjuktól, és azt mondta, a nevelésükről ezután ő gondoskodik. Felvitte őket a padlásra, ahová csak létrán lehetett a szerszámos kamrából feljutni, és annyira elzárta őket a többiektől, hogy hamarosan mindenki megfeledkezett a létezésükről. Nem sokára tisztázódott a tej eltűnésének rejtélye is. Minden nap belekeverték a disznók moslékába. Éppen érett a korai alma, a gyümölcsös pázsitja teli volt hullott gyümölccsel. Az állatok természetesnek tartották, hogy egyenlően osztozhatnak rajta. Egy szép napon azonban rendelkezést adtak ki, hogy a gyümölcsöt össze kell szedni, és be kell hordani a szerszámos kamrába a disznók számára. Egyes állatok morogtak emiatt, de hasztalan. Ebben a kérdésben valamennyi disznó egyetértett, még Hógolyó és Napóleon is. Kiküldték Süvit, hogy lássa el a többieket a szükséges magyarázattal.
Eltársak!
Kiáltotta Süvi.
Remélem nem képzelitek, hogy mi disznók ezt önzésből csináljuk, vagy előjogokat akarunk biztosítani magunknak. Sokan közülünk egyenesen utálják a tejet meg az almát. Én se szeretem. Egyedüli célunk, hogy megóvjuk egészségünket. A tej és az alma, ezt bizonyítja a tudomány, eltársak, olyan anyagot tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek a disznók egészséges táplálkozásához. Mi disznók szellemi munkások vagyunk. Ennek a tanyának az egész vezetése és szervezése a mi válunkon nyugszik. Éjjel-nappal a ti jóléteteken örködünk, a ti kedvetekért isszuk a tejet és esszük meg az almát. Tudjátok, mi történne, ha mi disznók elhanyagolnánk kötelességünket? Visszajönne Jones! Igen, visszajönne Jones! Biztos vagyok benne, eltársak!
Kiáltotta Süvi, szinte könyörögve, ide-oda ugrálva és a farkát tekergetve.
Biztos vagyok benne, hogy nincs köztetek senki, aki Jones visszatérését kívánná! Biztos vagyok benne!
Már most, ha egyáltalán volt valami, amiben az állatok tökéletesen biztosak voltak, akkor az az volt, hogy nem kívánják vissza Jones-t. Amikor ebben a megvilágításban mutatták meg nekik a dolgot, nem volt több mondani valójuk. Túlságosan is nyilvánvaló lett, mennyire fontos a disznók egészségének megóvása. Így aztán minden további vita nélkül beleegyeztek abba, hogy a tej és a hullottalma és az érettalma javarésze is kizárólag a disznókat illesse.